beszélgetések életről és értékekről.
Talentum. Beszélgetés életről és értékekről. Kaiser László költővel Borsovszky Tibor beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Kaiser László írót, költőt, dramaturgot, a Hungarovox kiadónak a tulajdonosát és tanárát. Miután Lászlóval már nagyon régóta ismerjük egymást, engedjék meg a tisztelt hallgatók, hogy tegeződjünk. Szervusz, Isten hozott! Engedd meg, hogy a hallgatóknak néhány díjadról mindjárt szóljak, így Ötvös József díj tulajdonosa László, Szalvator Quasimodo költői oklevél, Petőfi Sándor sajtószabadság díj, Nemzetközi Bianza díj és Kassák Lajos díj, ez a teljeség igénye nélkül mondtam el. Viszont átadnám neked a szót, hisz ez a riport rólad szól, és nem én rólam. Parancsolj!
Hát nagy örömmel jöttem, egyrészt eleve, mert hozzád, mint baráthoz. Ehhez a rádiós, meg különösképpen, hát én katolikus vagyok, és katolikus családból származom. És ha lesz rám mód, akkor magamról is, meg a kiadó, ha ejtek szót, akkor tényleg van egy ilyen vallásos vonulat a kiadónak. És azért is jöttem, mert nem kell sokat fáradni, mert itt lakom egy ugrásra, a Radnóti utcában, régi Sziget utca, mióta megszülettem, ott lakom, és érdekesség ennek a helynek, hogy a kiadó meg a stúdió ugyanabban az épületben, Radnóti utcában működik, fönn a emeletre a lakásunk, lenn, úgyhogy lemegyek, lesétálok vagy liften, úgyhogy közel van minden.
Kedves Laci, szokásunkhoz híven a Mária Rádióban minden kedves vendégünktől kérünk egy szentírási idézetet, hogyha volna olyan kedves a számunkra, a hallgatók számára.
Eleve nagyon szívesen, másrészt pedig tény és való ez az igazság, hogy amikor első kötetem kijött, én 79-ről publikálok rendszeresen, de kötetem csak 1996-ban jött ki, tehát a rendszerváltoztatás után évekkel. Ennek a kötetnek a címe, hogy Üdvözlet a vándornak, és a mottója egy bibliai idézet. Tehát nem tudtam akkor, hogy ide fogok jönni, de valami szent összeesküvés, hogy ezzel tudok itten kezdeni, és felolvasom ezt a idézetet. Tehát a kötet mottója Máté evangéliumából: menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.
Laci, én tudom azt, hogy az életműved igen bő és tágas, és azt is tudom, hogy a Széchenyi gimnáziumban kezdted a pályafutásodat, onnan úgy tudom, hogy a szegedi főiskolán végeztél történelem magyar szakon, később az Ötvös Loránd Tudományegyetemen ugye magyar szakon.
Igen, magyar kiegészítő szakon.
Majd pedig a Színház és Filmművészeti Főiskolán dramaturgként végeztél. Mondanál-e nekünk néhány mondatot ezzel kapcsolatban?
Értelmiségi családból származom, középosztálybeli katolikus értelmiségi családból. Nem is volt kérdés, hogy tovább tanuljak, szóval ez evidencia volt. És jelentkeztem, én 71-ben érettségiztem, valóban a Széchenyi gimnáziumban, jelentkeztem akkor a bölcsészre, a pesti bölcsészre, és hát nem vettek föl, ami vegyük, hogy érthető, mert Ratkóta nem is sikerült a felvételim, és utána úgy gondoltam, hogy azért csak-csak jó lenne nappali diáknak lenni, és akkor felvételiztem a szegedi Juhász Gyula tanárképző főiskolára, és azt el is végeztem magyar történelemszakon, aztán nem akartam tanítani, különféle okok folytán könyvtárosként dolgoztam, meg ahogy említetted, megemlítettük, elvégeztem az ELTE-n a kiegészítő szakot, és aztán magam is meglepődtem, mert 1979-ben fölvettek engem valóban a Színház és Filmművészeti Főiskola dramaturg szakára, 79-től 83-ig jártam, és nappali volt, úgyhogy a Kádár korszakban egyébként csak egy nappalra lehetett járni, kivéve a művészeti főiskolák. Úgyhogy két nappali, két diák élet nagyon jó volt. Most külön nem is említeném, bár ez egy külön beszélgetés tárgya lehetne, hogy a színművészetén egyszerre volt filmes és színházas képzés, hát olyan reneszánsz egyéniségek tanítottak, mint Nádasdy Kálmán, ugyebár az operaigazgató meg rendező, vagy Nemeskülti István, vagy Bacsó Péter, és sorolhatnám a neveket. Aztán úgy alakult az életem, hogy színházba dramaturgként dolgoztam, tehát 83-tól 2-2 év adott a Veszprémi Petőfi Színházban, aztán meguntam kicsit a vidéki létet, meg eléggé kötődöm Pesthez, és följöttem, visszajöttem egészen pontosan Pestre, és akkor a egykori, immáron legendás Pannonia filmstúdióban voltam szinkronlektor. Ez 10 évig tartott, és 95-től, hogy úgy mondjam, magánútra tértem, magánszektorba, és létrehoztam a kiadót és oktatási stúdiót, amely mindmáig működik, több tanfolyamunk van, és ez most tényleg büszkén mondom, hogy több mint 700 könyvet megjelentettünk. Na most, ami az irodalmi pályámat illeti, mert a kettő vagy egymás mellett ment szépen, kicsit majdnem azt mondom, hogy egymás ellen, ugyebár, mert sokszor a sok szervezés, meg a szerkesztési, meg kiadói munkák ugye visszaszorítják az alkotást, de lényeg az, hogy én 79-ben publikáltam először egyébként, megint érdekes, hogy a Vigiliában. Rónai László, ugye egyetemi tanár, nemrég halt meg, számos könyv szerzője, ő hozta először a verseimet, és én nem sokat publikáltam a 70-es évek, 80-as években, valahogy a 90-es évektől tátosodtam meg, és most már 20-valahány könyvet bábáskodtam eddig fényre, novellákat, esszéket, tanulmányokat, verseket természetesen, interjúkat, életinterjúkat, opera libretto, úgyhogy dolgozni kell, dolgozunk, persze kenyérkereset is van, család is van. Én nagyon szívesen csinálok mindent, amit csinálok, hogy itten szóismétléssel éljek. Próbálom elkerülni az olyan helyzeteket, ahol feszültség vagy netán nehéz emberek vannak, aztán hol sikerül, hol nem. Én szeretem magát az írást, szeretem a könyvkiadást, meg hát én még, és mi is te is, meg azt hiszem nagyon sokan, és idők végezetteig, ha úgy tetszik, mi megmaradunk a Gutenberg galaxis polgárának, akár olvasás, akár könyvszeretet.
Lacikám, kiadó vezetőként elsősorban hazai szerzők műveit jelentetted meg, többek között ugye Csóri Sándor, Pomogács Béla, csak hogy néhány nevet mondjak, Nemeskürti István, Szervácz József, néhány szót mondanál erről?
Hát amikor a kiadót és a stúdiót létrehoztuk 95-96-ban, akkor nekem tőkém nem volt, ugye magyarán pénzem nem volt. Egy volt, amit szoktak így emlegetni, hogy kapcsolati tőke. És akkor körbenéztem, hát ugye írótársadalmat ismertem, és szépen lépegetve előre, úgy folyamatosan építkezve, először egy évbe csak 2 könyvet hoztunk ki, most már ott tartunk, hogy évben 30 könyvet is kihozunk, 35-öt, és körbe mentem az ismeretségi baráti körbe, nagyon boldog vagyok, hogy Nemeskürti István, aki mondom, tanárom volt a főiskolán, a kezdetén például, aki nagyon mélyen katolikus ember volt egyébként, még a kezdetén, azt hiszem 96-ban megjelentettünk egy érdekes tanulmánykötetét, egy Csongor és Tünde elemzés. Ami eléggé, hogy úgy mondjam, piacképes volt, hiszen kötelező olvasmány. Aztán jöttek a szerzők, írószövetségi tagok és nem írószövetségi tagok, Kossuth díjasok és József Attila díjasok. De engem nem a díj érdekel, hanem az érdekel, hogy a mű az jó legyen elsődlegesen, az ember is azért, hogy körülbelül jó legyen, bár lehet gyarló, meg a másik, ami a legfontosabb manapság, hogy a jót hogyan tudjuk működőképessé tenni. Tehát nem elég, hogy egy jó kéziratot kapok valakitől, hogyan hozzuk ki. Tehát föl kell mérni a terjesztő világot, van egy pénzügyi háttere, pályázunk rendszeresen. Most érdekes, hogy ahogy készültem erre a beszélgetésre, de ettől függetlenül is, hogy hány a 700 könyvről van szó, ugye, ami nem 700 szerzőt jelent, mert vannak házi szerzőink. És nagyon sokrétű, és már ne vegyék haza beszélésnek, de sokszínű a kiadó. Ugye? Tehát én nem politikailag nézem meg, a jó legyen a mű. És érdekes, hogy ugye én azért, mint mondtam, katolikus családba származom. És mennyi vallásos, vagy vallásos témájú, vagy valamilyen módon a vallásossághoz, a hithez, a katolicizmushoz kapcsolódó könyvet és szerzőt jelentettünk meg, csak úgy hirtelen eszembe jut, és néhány nevet felsorolva, Hegyi Béla könyveit jelentettük meg, aki egykor a Vigiliának volt a főszerkesztője. Vagy Rónai László, katolikus értelmiségi, a katolikus irodalommal foglalkozott, ugyebár, meg a polgári irodalommal. De mondhatnék más, mondjuk mai szerzőt, talán név ismerős, Zsirai László, aki a Jel nevű újságot szerkeszti, nagyon kedves barátom. és kicsit odébb megyünk és kitekintünk, a kiadónak van egy olaszos vonulata is, sok könyvet megjelentettünk Dantéval kapcsolatosan, vagy Dante fordítás, Dante az új élet, vagy kiadtunk egy úti könyvet, a csodálatos Firenze. Hát ugye Dante városa, bármennyire voltak problémák. És sorolhatnám a szerzőket, nemrég hoztunk ki Somos Béla, ő Torony Irán című könyve, budapesti templomokat térképez föl írói módon, tehát nem egy ismeretterjesztő könyv, hanem körbejárta. Rónai László fia, Rónai Tamás, kiosztuk egy könyvét Ferenc pápáról. Kiadtunk egy Gárdonyi emlékkönyvet. Ugye Gárdonyi, tudjuk, hogy mélyen vallásos volt, bár kicsikét a keleti dolgok irányába is nyitott. És mondhatnék, itt Quasimodóval foglalkozó könyvet adtunk ki. Ugye tudjuk, hogy Quasimodó azért katolikus költő is volt. Vagy éppen jól ismertem, nemrég hunyt el, Tóth Sándor. Egyszer szerkesztettem egy antológiát, Tóth Sándor nagyon jelentős katolikus költő, nemrég halt meg, és belevettem a verseit. Szóval érdekes valahogy olyan össze-vissza, vagy talán tudatos, nem tudatos, vagy ki tudja, mi vezérel engem, vagy minket az őrangyal, de rengeteg, még egyszer ismételtem mondom, vallásos témájú, sőt, katolikus könyvet is kiadtunk, vagy hogy más nem mondjak, Magyar Ferenc, az Új Ember egykori felelős szerkesztője volt 89-90-ig, az idősebbek számára biztos ismerősen cseng a neve, ő egy életinterjút készítettem vele, aki második János pápától Pilinszky Jánosig mindenkivel jóba volt. Szóval, vagy kiadtunk egy Csíksomlyóval kapcsolatos könyvet, ugye a katolikus főiskola. Szóval érdekes. És ezen kívül rengeteg más megjelentetünk, ugyebár fiatal költőket, idősebb szerzőket, pályakezdőket. Ez egy állandó jelenlét az irodalomban, a kulturális életben, és állandó elcsépelt szóval élve kihívás, aminek igyekszek eleget tenni.
Kedves hallgatóim, László életműve fantasztikus, tudnám még folytatni, de volna egy kérdésem hozzád. Sok labban is publikálsz, de ezen kívül úgy tudom, hogy együtt dolgozol Dinnyés József daltulajdonossal, aki a verseidet zenésíti meg. Hol szoktatok fellépni, merre szoktatok járni? Hogy működik ez a kapcsolat?
Dinnyéssel nagyon régi barátság köt össze minket, irodalmi és nem irodalmi barátság. Egyébként egyik kedvenc műfajom az életinterjú, és több más mellett Dinnyés Józseffel is készítettem egy életinterjút a Daltulajdonos címmel, de már korábban ismertük egymást. Nagyon gazdag élete, életműve van. És hát tudjuk, hogy a Kárpát-medencét járja, és hány magyar költőt megzenésített, köztük az én versémet is. Munkakapcsolat úgy működik, hogy Jóskának néha átküldök egy-egy verset, ami megjelent vagy nem jelent meg, és hogyha Jóskának kedves ottyan, akkor megzenésíti. És a dolog lényege az, hogy most nemrégében éppen az ünnepi könyvét előtt nem sokkal megjelentettünk egy közös CD-t, Szólt egy hang címmel. A megjelentettünk, úgy értem, hogy ő a zeneszerző és az én verseim, viszont nem a mi kiadónk adta ki, hanem a Jóskának a kiadója jelentette meg, 24 vers megzenésítve. Fantasztik. És járunk mindenfelé, vidék, Pest, ha hívnak, mi megyünk, boldogan megyünk.
Külföldre szoktatok járni? Tehát külföldi?
Jóskával még külföldön nem voltam, én többször voltam irodalmi est, meg más összejövetel, nem voltam még külföldön vele. De remélem leszek.
Egy kérdésem lenne, tulajdonképpen a te életműveddel, a kiadóval kapcsolatban van online felület?
Tehát minden.
Ha néhány szót mondanál erről nekünk?
Minden megvan nekünk, ugye bármi elengedhetetlen. Én ott vagyok, meggyónom, vagy bevallom a Facebookon, mert a mai világban úgy ítélem meg, hogy szép, nem szép, jó, nem jó, de a Facebook az elkerülhetetlen. A fiatalok nagy része ott van, sőt ott tartunk már, hogy ilyen kiadói érdekességet mondjak, és akkor például Facebookon küldenek már kéziratot a szerzők. Meg hát van honlapunk, van online, minden, ami kell, ami hát végülis...
Hogy mondjam, ami a mai világban nem mondom, szükséges.
Nem mondom, hogy nagy kiadó vagyunk, de egy közepes kiadó vagyunk, és elengedhetetlen ilyen értelme haladni a korra, bár óvatosan kell bánni természetesen ezekkel a lehetőségekkel.
Te Laci, és a filmiparral, a filmmel kapcsolatban van-e kapcsolatotok?
Hát annyiban van, hogy jelentettünk meg filmes témájú könyvet, nekem is az egyik tanulmány eszékötetem Egyéniség és filmművészet címmel Nemeskő Tisztának ajánlottam rendezőkről és színészekről szól. Én meg annyiban kapcsolom a filmet, tehát azon kívül, hogy filmdramaturgiát végeztem, hogy például nemrégiben egyik novellámból, a Fekete emberek című novellámból egy film készült, Újlaki Dénes egyik főszereplő, 50-es évek második felében egy gyerek szempontjából és nézőpontjából a fekete emberek hozzák a tüzelőt, de valójában ők a rendes emberek, és segítenek egy anyának, akit a rossz bolsevista, kommunista házmester meg akar alázni, szóval egy ilyen történet, és ebből Tényi István rendező barátom készített filmet, úgyhogy meg rengeteg rendező ismerősöm van, úgyhogy én próbálok alapvetően irodalom, de bizonyos, hogy úgy mondjam, csápokkal azért a színház, újság, média, film világában is ott lenni, valamelyest a zene is, úgyhogy teszem a dolgomat.
Ezt meg szerettem volna kérdezni, még a zene világába kapcsolatban Díny és Józsefen kívül milyen jellegű kapcsolatai
vannak? Hát annyiban, vannak, hogy van egy nagyon kedves zeneszerző barátom, Rózsa Pálnak hívják, Durkó tanítvány, és több közös művünk van, azon kívül, hogy számos versemet megzenésített, és például Köncs Boldizsár neves tenorista énekelte korábban, több közös munkánk van, Ludas Matyi zenés változata, librettókat írtam, Kafkának a Perc című regényéből írtunk librettót, és sok minden más, úgyhogy mégis a tanult szakmámat, a dramaturgiát ilyen szövegkönyvíráshoz, librettóhoz tudom hozzátenni, mert végül is én azt hiszem, hogy a művészet végső lényege talán az arány és az aránytalanság egészséges ötvezete.
Laci, én úgy tudom, hogy te verseket is írsz, és néhány szót mondjál nekem, hogy egy emberben hogy születik meg az ihlet arra, hogy verset írjon. Hogy történik ez a dolog?
Hát ez a legnehezebb egyébként, és talán megfogalmazni is nehéz, mert ugye van az én valóságom, és abból létrehozok egy olyan valóságot, aminek művészinek kell lennie. Az a bizonyos titok, félig szakma, félig titok. Nincs egyértelmű recept, az biztos, hogy bármilyen hőfokú, izzó érzésnek az egymás alá tördelése sorok formájában, az nem vers. Tehát valami plusz kell hozzá. Nemrég olvastam Nagy László naplóját. Ott se sokat tudtunk meg, Nagy László azt írta, hogy hazamentem, írtam a verset, nem tudtam megmarkolni. Két nappal később hazamentem és megmarkoltam. Na most ez persze nem egészen igaz, de van benne igazság, kell egy verstani ismeret, kell tehetség. Én úgy vagyok ezzel, hogy megyek, aztán valami éppen a Lehel piacon vásárolok, és eszembe jut egy sor, például beírom a telefonba azt az egy sort, hazamegyek, kiírom, és akkor elkezdem farigcsálni. És jön egy pont, amikor az ember úgy érzi, hogy elengedheti a verset. Én nekem meglősem azt, hogy a versnél nem első, de nem egy nagy fölismerés, mindenki ezt mondja, nem a tartalom az elsődleges nyilvánvaló módon, legnagyobb közhelyek vannak zseniális módon megfogalmazva, hanem a megformáltság, a nyelvezet, a költészet maga.
Igen, én voltam párszor a Hungarovok stúdióban, az egy alkotó műhely, hogy így mondjam. Tudom, hogy te tanárként is dolgozol ott, hogyha néhány mondatot mondanál erről ezzel kapcsolatban.
Több tanfolyamunk van, nem tudom, föl lehet sorolni, vagy nem lehet felsorolni.
Abszolút, egy párat nyugodtan, mert természetesen.
Ugye a szinkronba dolgoztam, van filmszövegfordító szinkrondramaturg tanfolyamunk, van műfordító tanfolyamunk, és van könyvszerkesztő tanfolyamunk. Ez a három. És bizonyos értem, mert három lábon állok, vagy állunk. Az egyik a tanfolyamok, ugyebár, ez egy tisztességes kenyérkereset. A másik a könyvkiadás, ami szintén egy tisztességes kenyérkereset. A harmadik pedig kicsit nagyképűen szólva én, tehát publikáció, vagy szereplés, vagy bármi, és ezt a hármat próbáljuk úgy harmonikusan egymásba ötvözni. A tanfolyamokon pedig amennyire az időm engedi, meg egyáltalán a tanfolyam maga engedi, mert műfordított tanfolyamon például nagyon kis óraszámba tanítok, inkább ilyen kiadóismeretek, de mondjuk a könyvszerkesztő tanfolyamon igen magas óraszámba, hiszen ezt már több mint 20 éve csinálom.
Értelek. Volna egy hittel kapcsolatos kérdésem. A hit milyen szerepet töltött be a munkáid során?
Hát ugye a hitet sokféleképpen lehet azt hiszem értelmezni. Először is hinni kell abban, amit csinálok. Sőt, hinni kell magamban is. A munkámban. Inni abban, hogy jó dolgot, valami jó, amit létrehozok. De mindez csak hipotézis, mert mindenki szeretne a legjobbat, aztán vagy jó lesz, vagy nem lesz jó. A művészi pálya nem olyan szerintem, hogy valaki elkezd írni, aztán egyre jobbat ír, végül öregkorára megír a legjobbat, és meghal. Ember mindig a legjobbat szeretné, és ez mindenképpen hit kell. Érdekes módon, még hogyha az ember rossz kedvű verset ír, ahhoz is kell hit, meg erő. Adi azt írta, hogy beszomorú embernek lenni, ugye? De ha jól olvasuk Adi Endrét, ahogy Németh László mondta, Adi akkor emberség növesztő és hitet adó. Tehát bonyolult az egész nyelvezet, meg a gondolat a versben, meg egyáltalán a műalkotásban. Na most, ami a személyes hitemet illeti, ugye én katolikus vagyok, annak kereszteltek, sőt, hát itt a Szent Margit templom, változó módon járok templomba, megmondom azt én nagyon őszintén, de én hiszek valamit rendbe, valami megtartóban, valami ősokban, és hogyha én, és ezt nem tudom, nemrégiben le is írtam, megfogalmaztam, hogyha én a katolicizmust azt rendszerelméleti alapon nézem, ugye? Valami nagyon tökéletes rendszer, aminek van egy hipotézise, ugye? Mert a hit az hit, ugye? Nem, sőt, nem tudom, talán Antal József mondta azt, hogy Magyarországon, Európában az ateista is keresztény, ugye? Tehát mihez képest? De hogyha ettől elvonatkoztatva, mint én rendszert nézem, annyira összefüggnek benne a dolgok, és persze az egészed egy nagy dolog kell. Az a bizonyos sokat emlegetett ajándék. Mert a hit ajándék.
Ez így van, egyetértek ezzel. Ha megengeded, még egy pár kérdést föltennék. Az egyik kérdésem az lenne, hogy a családod milyen szerepet játszik ebben a fantasztikus munkádban, amit végzel. Feleséged segít ebben a munkában? Úgy tudom, egy lányod van, ő részt vesz
ebben? Ez egy kétszemélyes családi vállalkozás, betéti társaság, szoktam mondani, hogy inkább baráti társaság, viszont rengeteg külsőssel dolgozunk és foglalkozunk, úgyhogy az állandó jelenlét, én azt hiszem, hogy az ilyen családi vállalkozások azok azért is jók lehetnek, mert az ember a saját dolgaira nagyon odafigyel, tehát mi is odafigyelünk a saját munkánkra, élünk, dolgozunk, vagyunk, mint más ember, csak éppen ezzel foglalkozunk. Szerintem az a legfontos, hogy az ember az élet bármilyen területére kerül, akkor próbálja és próbáljon eljutni a lehetőségek maximumáig. Tehát odáig elmenni, a falig elmenni, ameddig lehet. Ennyire vagyunk képesek. És vagy a kultúrában teljesen mindegy, az élet bármilyen terület, valaki tanár, vagy éppen kőműves, próbálja a legjobbat tiszta lelkiismerettel kihozni.
Így, miután az időnk véges, így a beszélgetés vége felé, kérnélek, hogy a verseid közül egyet osszál meg a Mária Rádió hallgatói számára.
Nagyon szívesen a 21. század című versemet, ami talán egész beszélgetéshez kapcsolódik, meg a mai világhoz, ami tényleg valljuk be, hogy felemás, meg az emberi viselkedésektől kezdve a hiten át a kultúra, úgyhogy felolvasom a verset. 21. Szeretni kéne, nem undorodni. Szépen szólni kéne, nem káromkodni. Hajolni kéne, mások fölé, mellé. De búcsú nélküli elválások nyírnak, osztanak ketté. És lám, nyomulnak mindenfelé. A köszönés minek? Csak luxus cikkek a tiszteletek. Hogy szerveznek? Díjaznak. A látszatra sem vigyáznak. Csak viszik, amit épp lehet, pénzt, sarzsit, hatalmat, közben unott arccal isznak és itatnak, abrakolnak és abrakoltatnak. Mással mérik magukat nappal és éjjel, mint a mindenséggel. Isten kéne, remény, szeretet, könyv, satöbbi és satöbbi. Nemzeni, szülni, becézni kéne, satöbbi, satöbbi. De jobb most alázni, elfoglalni, vagy semmibe venni, ölni, satöbbi és satöbbi.
Laci, köszönöm szépen ezeket a szép szavakat. Köszönöm, hogy befáradtál hozzánk a stúdióba, és kívánunk Isten áldásával további jó munkát és jó egészséget. De engedd meg, hogy még egy mondatot mondjak neked. Az Úr áldása legyen rajtad és családodon, és kívánunk neked minden jót a további munkádhoz. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kaiser László költővel Borsavszky Tibor beszélgetett.
Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.